Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Jelenleg a NATO két veszélyeztetettségi irányt jelöl meg, ez erről is beszélt mostanában sokszor. Az egyik az Oroszország irányából érkező, valamint most már kijelentik azt is, hogy van Észak-Afrika, Ázsia és a Nyugat-Balkán felőli fenyegetettség is, beleértve a terrorizmust, a migrációt és az instabil államok jelentette veszélyeket is. Az eheti Putyin látogatás apropóján Magyarország igen jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal. Ez okoz-e bármifajta feszültséget az Észak-Atlanti Szövetség?
Nem, ez semmiféle feszültséget nem okoz, hiszen mi nagyon is aktív tagjai, részesei vagyunk a NATO szövetségnek. Magyarország jól teljesít ebben a kérdésben, ami az egyéb más területekre vonatkozik. Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy más ország, más nemzet ne ápolna kapcsolatot Oroszországgal. Én ezzel nagyon nem kívánok foglalkozni, de hát azért vannak gazdasági kérdések is, meg az együttműködés tekintetében rendkívül fontos az, hogy minden országgal, minden nemzettel a saját régiónkban, a saját érdekeinket, az ország érdekeit előtérbe helyezve, igenis kapcsolatot tartsunk fent. Nem okoz gondot, már csak azért sem okozhat gondot, mert többek között Magyarország is, és én visszatérnék így a honvédelem kérdésére, jelenleg még alapvetően orosz technikai eszközökkel van ellátva, ezen orosz technikai eszközöket fent kell tartani, működtetni kell, üzemeltetni kell, mi ezt meg is tettük, hiszen amíg az új helikopterek nem érkeznek meg, addig szükségünk van a jól bevált Mi 17-es és a Mi 24-es szállító, illetve harci helikopterekre, de a többi eszközt is nekünk mindaddig rendszerben kell tartani, amíg az új eszközökre nem tudunk igazából katonákat ráültetni.
Ezen felül vagy emellett van-e bármiféle együttműködés Moszkvával a védelem és biztonságpolitika területén, vagy pedig ezek a régi maradványok vannak még?
Hát az együttműködés területén mi mindig ott vagyunk, hogy azok a doktrínák, amelyek érvényben vannak, azokat nyilván értékelni kell, elemezni kell. A katonai vonatkozásban katonai attaséink ott vannak Oroszországban, az ő katonai attasé itt vannak, tehát ez az együttműködési megállapodás, amely a két ország tekintetében fennáll, az igenis működőképes. És hogy ne feledkezzek el például a hadisír gondozásról, hiszen nagyon is komoly együttműködési megállapodásunk van. Mindkét fél tiszteletben tartja ezt, és elesett katonáinkra emlékezünk mi is, ők is, és ebben a kölcsönösség elvét tartjuk helyén valónak.
Egyébként a Magyar Honvédség eszközeinek hány százaléka orosz még?
Hát most még azt kell mondani, hogy több mint kétharmad része orosz technikai eszköz. Persze nehéz így párhuzamot vonni, mert most melyik technikai eszközöket hová soroljuk, de én azt mondom, hogy több mint kétharmad része az még orosz technikai eszköz. Pontosabban úgy fogalmaznék, hogy keleti, hiszen azért ezen eszközök között vannak olyanok, amelyek Ukrajnából származnak, vannak olyan eszközök, amelyek Lengyelországból származnak, de alapvetően az orosz alapokon működő technikai eszközökről beszélhetünk.
Mi most a stratégia, amíg ezek az eszközök vannak nagy számban, a felújításuk, vagy pedig hosszabb távon a lecserélésük?
A hosszabb távon mindenféleképp a lecserélésük, tehát az a honvédelmi haderőfejlesztési program, amelyet mi most végrehajtunk, az egyértelműen azt mondja, hogy mi átállunk a nyugati technikára, és lecseréljük ezeket az eszközöket, 21. századbeli kihívások kezelésére alkalmas eszközöket kívánunk a katonák kezébe adni.
Teljesen búcsút mondanak és kizárják az orosz technológiát?
Amikor ezen technikai eszközöket lecseréltük, akkor elképzelhető. Most azt mondani, hogy teljes egészében megszüntetünk mindent és mindent kizárunk, azért rendkívül sok olyan kisebb volumenű technikai eszközök vannak, amelyek lehet, hogy még 10 év múlva is itt lesznek az országban, és foglalkozunk velük, és alkalmazzuk, mert azok a jobbak, azok a korszerűbbek, azok a modernebbek, de alapvetően, tehát az alap rendeltetésű eszközöket, azokat igen cserélni kívánjuk.
Tehát akkor ezek szerint még 10 év múlva is velünk lehetnek orosz eszközök?
Elképzelhető, hogy lesznek még olyan eszközök, amelyekre, most mondjak egy példát, jó? És akkor mindenki fogja érteni, hogy ott vannak a műszaki, a hidászaink, a hídépítő képességnél, azok a technikai eszközök, amelyek a ponton hidak, azok orosz eszközök. És azoknak a szállító eszközei, a krazok, azok orosz eszközök. Most először is majd le akarjuk cserélni ezeket a ponton hidakat is, nagyobb teherbírású eszközökre, de szerintem az ebben a 10 éves programban nem fog megvalósulni, de utána természetesen. És ennek szállító eszközeit addig alkalmazzuk, amíg ezeket a hídkészleteket is rendszerben tartjuk.
Ön az elmúlt hetekben, hónapokban gyakran beszélt arról, hogy ön szerint hiányos a térség védelmi képessége. Hogyan lehet ezen javítani?
Úgy lehet javítani, amit most tettünk, hiszen a múlt héten Brüsszelben jártunk védelmi miniszteri értekezleten, és Magyarország kezdeményezésére, hogy ezt a hiánypótlást biztosítsuk, hiszen ön említette, hogy van keleti, meg déli fenyegetettség, mi pedig úgy látjuk, hogy ebben a régióban, itt Közép-Európában ennek a térségnek a békéjéről, biztonságáról is gondoskodni kell, és létrehozunk olyan szervezeti elemeket, amelyeket felajánlottunk a NATO parancsnoki struktúrájába. Nevezetesen a horvát partneremmel együtt aláírtunk egy szándéknyilatkozatot, egy levelet a NATO főtitkárnak címezve, hogy Magyarország és Horvátország kezdeményezi egy közép-európai hadosztály szintű parancsnokság vezetési elem létrehozását. Egy olyan vezetési elem létrehozását, amely nem csak a keleti meg a déli fenyegetettséget, de ennek a régiónak a vezetési képességét is tudná biztosítani.
Ennek mi a tartalma?
Ennek az a tartalma, hogy a több nemzeti, tehát most két nemzet, Magyarország és Horvátország kezdeményezi, de mi szeretnénk, ha ehhez csatlakozna Szlovákia, csatlakozna Szlovénia, és alapvetően 4 ilyen régióban található ország kötelezné el magát ennek a vezetési elemnek a fenntartására, működtetésére.
Ugye ez Székesfehérváron lesz.
Így van. És ugyanakkor nyitottá tesszük ezt a szervezeti elemet, ezt a vezetési elemet ahhoz, hogy a bármely más NATO tagállam is delegálhasson oda katonákat.
Ennek tehát akkor ez egy fontos vezetési elem? Tehát nem egy konkrét más, tehát más, nem más formát kell elképzelni ennek?
Ez egy vezetési elem, és ez a különböző műveleti területek, hadszínterek előkészítésének tervezésével, vezetésével, irányításával kell, hogy foglalkozzon. Tehát alapvetően tisztek, akik tervezik a NATO különböző regionális műveleteit, ahol természetesen több nemzet kerül bevonásra.
Van ennek oka, hogy a horvátokkal született ez a megállapodás? Miért pont velük?
Persze, én úgy gondolom, hogy van oka, és talán erre a legjobb példa majd a másik központnak a létrehozása ad teljes magyarázatot. Azért ebben a régióban, különösen a déli fenyegetettség tekintetében, azért ezek az országok, ezek a nemzetek érzik, hogy valamit tenni kell ennek érdekében. A NATO körülbelül 3 évvel ezelőtt nyilatkozta ki és fogadta el, hogy a keleti fenyegetettség mellett ott van a déli fenyegetettség is, és ezek az országok elsősorban nem a keleti fenyegetettség tekintetében kell, hogy priorizáljanak a béke, a biztonság fenntartása érdekében, hanem ezeket az országokat elsősorban délről érkező kihívások és fenyegetések kell, hogy egységbe forrasszák. Mik ezek a déli fenyegetettségek? Hát úgy, ahogy ön is felsorolta itt a kezdetén, nem más, mint azok az instabil államok Ázsiában, Afrikában, a Közel-Keleten, amelyekből tulajdonképpen a lakosság kénytelen elmenekülni. mindig a béke fenntartói feladatokkal hozom összefüggésbe. Magyarország is nem véletlenül küld évente közel 2000 katonát a béke fenntartói feladatok ellátására, mert számunkra az a fontos, hogy azon ország, de nem csak számunkra, aki a béke fenntartói feladatban részt vesz, mindenki számára az a fontos, hogy abban a régióban, abban a térségben, azokban az instabil államokban egy élhetőbb világot teremtsenek, békét, biztonságot, egy élhetőbb világot, hogy az embereknek ne kelljen elhagyni otthonukat. Ne engedjük azt, hogy ott mészárolják egymást az emberek. Tehát egy stabil, élhető, biztonságos világot. És éppen ezért érzi fontosnak, ahogy említettem az előbb ezeket az országokat, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, hogy ebben a térségben pedig elsősorban a saját régiónkért, a saját nemzeteinkért mi vállaljunk felelősséget. Ugyanakkor hagyj mondjam el azt is, hogy a keleti fenyegetettség tekintetében természetesen mi tagjai vagyunk a NATO-nak, ennek a szövetségi rendszernek, mi abba az irányba is elkötelezettek vagyunk, egyrészt a visegrádi négyeken keresztül, másrészt pedig azért a Baltikumban most is ott vannak katonáink, ott voltak a Grippenek a légtérrendészeti feladatok ellátásában, tehát Magyarország kiveszi a feladatait a NATO feladatok közül.
Ugye a székesfehérvári bázis vagy parancsnokságon kívül Szolnokon is létrehoztak egyet.
Ez a másik. Folytattam
a szót. Ez mit akar egészen pontosan?
Én már utaltam arra, hogy miért ezek az országok, és miért érezzük úgy.
Úgy egyébként bővebb az együttműködés, mint
ott
az elsőnél.
Ott jóval bővebb, és bár azt mondjuk, hogy az NATO műveleti ernyő alatt került létrehozásra, de mégis érdekesség ez, és akkor hagyd mondjam az országokat, akikkel együtt írtak alá a megállapodást, már az együttműködési megállapodás, tehát ez már túlmutat a szándéknyilatkozaton, mi itt már a szolnoki különleges műveleti regionális központ létrehozásánál aláírtuk a szándéknyilatkozatot Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Magyarország. És ami érdekessége, hogy bár azt mondtam, hogy NATO ernyő alatt működik, mégis ennek tagja kíván lenni Ausztria. Ausztria azért nem írt alá, mert ott egyenlőre idéglenes kormány működik, hogy így fogalmazzak, és nincs feljogosítva arra, hogy most ilyen együttműködési megállapodást aláírjon, de a szándéknyilatkozatot azt ők is aláírták. Csak még az együttműködési megállapodást, amíg nincs végleges kormány, nem tudják aláírni.
Tehát ezek szerint, hogyha lesz majd végleges kormány, akkor az osztrákokkal is megszületik ez a megállapodás.
Meg, mert a szándéknyilatkozatot, tehát ők is kifejezték szándékukat. És megint azt kell mondanom, hogy ha megnézzük ezeket az országokat, akkor bizony Közép-Európa térségének békéért, biztonságáért, annak szavatolásáért egy közös felelősséget érzünk.
Érdekes ezek az együttműködések, mert említett ön is sokszor a V4-eket, de mind a kettő parancsnokságból kimaradtak a lengyelek és a csehek is. Miért?
Azért a különleges műveleti regionális parancsnokságnak a személyi állománya, tehát az együttműködési megállapodás aláírásáról beszéltem. Benne vannak ebben a lengyelek, szponzor nemzetként, támogató nemzetként, meg az Amerikai Egyesült Államok is. Tehát Lengyelország nem maradt ki ebből a különleges műveleti képességből, de ő nem a alapvető, alkotó vagy alapító nemzetek közé tartozik. Ez is nyitott, lesznek még más nemzetek, más országok is. A közép-európaiból sem maradt ki, de nem kezdeményező ennek, hiszen ő a keleti fenyegetettség irányába hozott létre ilyen vezetési elemeket, parancsnokságokat.
Sőt, nagyon szorosan együttműködnek Washingtonnal.
Igen, meg velünk is, tehát ott is azokon a vezetési elemeken, parancsnokságokon a magyar katonák ott szolgálnak. Tehát én biztos vagyok abban, hogy majd lengyel katonák is fognak itt szolgálni, de nem az alkotó elemét kell, hogy képezzék a lengyelek. Őnekik megvannak azok a vezetési elemek, azok a parancsnokságok, amely a keleti fenyegetettség tekintetében fontosak.
Haladjunk a déli fenyegetettség irányába, és ott is az Irmagjához. Nemrégiben volt, amin ön is említett, a NATO védelmi miniszterének találkozója, az utolsó ilyen egyébként a decemberi állam és kormányfői csúcs előtt. Ezen többek között szó esett Törökország szíriai offenzívájáról is. Kérdezték önt a magyar álláspontról, ugyanis a művelet elindítása után Budapest először nem támogatta Ankara elítélését ez ügyben.
Nem kérdeztek, tehát nem ezek a védelmi miniszteri értekezletek nem úgy zajlanak, hogy kérdéseket tesznek fel, de én is elmondtam a mi álláspontunkat ebben a kérdésben. Előtte én tárgyaltam, leültünk a német védelmi miniszter asszonnyal, akinek volt egy javaslat annak a biztonsági zónának a kialakítására, működtetésére, ami meg is valósult, és egyetértettünk abba is, és nagyon fontos az, hogy ami ott elhangzott a nemzetek részéről, bár összességében azt lehet mondani, hogy megfogalmazódott, hogy ez a nemzetközi joggal összeegyeztethetetlen, amit Törökország tett. De Törökország megállapodva az Amerikai Egyesült Államokkal hajtotta végre azt a zónának, annak a zónának a kiürítését és biztosítását, amelyre a magyar álláspont az, hogy mi továbbra is azt valljuk, hogy a gondokat, problémákat ott kell kezelni, ahol azok keletkeztek. Törökország kérte a segítséget, a nemzetközi segítséget, és most is azt mondja, hogy ő képes más úton is rendezni, ha ez megkapja a megfelelő nemzetközi segítséget. Törökországban most is elég nagy eltérő számokról beszélünk, de 3,6 és 4 millió menekült található. És azt mondja Törökország, hogy ő ezt már nem bírja, nem képes eltartani. Valamelyik
pedig irányba... elvire ezre van egy ugye EU-török megállapodás, amely alapján Brüsszel ad erre nem is kevés euromilliárdokat, hát igen, hogy ellássák őket.
De igen, de ez nyilván kevés ahhoz, hogy 3,5-4 millió embert folyamatosan ők ellássanak. De egyébként szerintem nem ez a jó megoldás, hogy Brüsszel azt finanszírozza, hogy valahol gondoskodjanak, hanem az a jó megoldás, hogy ott teremtsünk békét, biztonságot, élhető világot, ahol születtek az emberek. Ne kelljen hazájukat, nemzeteiket elhagyni. És ehhez kell segítség, és Törökország ehhez kér segítséget, és mi ugyanazt az elvet valljuk, hogy segíteni kell az embereknek, hogy ott maradhassanak, ahol boldogulni szerettek.
Mindjárt folytatjuk ezzel a témával, csak egy zárójeles megjegyzés, vagy egy kérdés ehhez, hogy Erdoğan török elnök hamarosan Magyarországra érkezik. Ezek témák lehetnek?
Én el tudom képzelni, hogy majd téma lesz a miniszterelnök úrral való találkozásnál, és lehet, hogy részleteiben fognak róla beszélni, de ez az gondolatmenet, amit én elmondtam, hogy, és a miniszterelnök úr is nyilatkozott már ebbe a kérdésbe, Magyarország számára nem az a jó, ha Európa felé engedjük az embereket, és utána meg majd vissza kényszerítjük őket, mert nincs szükség Nyugat-Európának rá, hanem számunkra az a fontos, hogy akkor kerüljenek vissza, mehessenek vissza Szíriába, vagy majd mehessenek vissza azon országokba, ahol mi megpróbálunk békét, biztonságot teremteni.
Hogyha már ezt hogy említette, vannak-e magyar katonák a Közel-Keleten, és mit csinálnak?
Hogyne, hát Magyarország 14 országban vesz részt békefenntartói feladatban, ahogy említettem, évente közel 2000. A legközelebb műveleti feladataink azok Irakban, a kurd területen találhatóak, és hát elsősorban ott a kurd, iraki kurd erők felkészítését, kiképzését hajtjuk végre, de hát ott vagyunk Afganisztánban is, tehát onnan is nagyon sok ember hagyja el az országot, hát ott pedig szintén most kiképzéssel, felkészítéssel foglalkozunk, és hát azon belül is megint itt van az orosz technikai eszköz, ott is rengeteg orosz technikai eszköz van, tehát nagyon jól tudják kamatoztatni a magyar katonák felkészültségét és tudását.
Hányan vannak egészen pontosan ott?
Egészen pontosan azt kell mondanom, hogy Magyarország számára a prioritás az a Nyugat-Balkán. Ezért Nyugat-Balkánon veszünk részt közel 500 fővel, és a többiek pedig ebben a 14 országban oszlanak meg.
Folytatva az előző gondolatmenetet, de ehhez kapcsolódva, hogyha ismét aktív lenne a Nyugat-Balkán útvonal abból a térségből, amit ön is említett, hogy adott esetben nem tudja feltartóztatni azt a 3-4 millió embert Törökország, akkor van-e arra stratégiájuk, hogy a nyugat-balkáni útvonalon megakadályozzák az illegális migrációt?
Természetesen van, hiszen 2015-ben, amikor elkezdtük a határzár, műszaki határzár kiépítését a zöld határ mentén, és lezártuk Magyarország zöld határt, akkor már elkészítettük ezt a koncepciót, és ezt mondjam úgy, hogy naprakész állapotban tartjuk, és akkor, amikor azokban az időszakokban mintegy 7000 katonát vezényeltünk naponta határ mellé, az bármikor vissza tudjuk állítani, a Magyar Honvédség azóta csak erősebb lett, tehát a Magyar Honvédség készen áll erre, Magyarországnak pedig konkrét tervei, elgondolásai vannak arra az esetre, ha erre netán sor kerül.
Ugye szóba került a Putyin találkozó előtti szlovén-magyar találkozón is. Milyen itt a V4-es? Van-e egyáltalán itt régiós együttműködés ezen a téren?
Természetesen van, hiszen ha 2015-re visszatérünk, akkor azt kell mondani, hogy ennek a határzárnak a felépítésében, megalkotásában a V4-ek minden országa részt vett. Hiszen a csehek, a szlovákok katonákat küldtek ide, és együtt vettünk részt a határ feladati biztosításban. A lengyelek felszerelésekkel, eszközökkel segítettek, sőt, megint azt kell mondanom, hogy Ausztria pedig szintén katonai kötelékeket küldött ide, műszaki egységeket, akik a határmenti bázisok kiépítésében vettek részt. És hogy ez a együttműködés fent maradt, ennek legjobb példája az, hogy nem is olyan nagyon régen volt Magyarországon egy közös gyakorlat, ahol az illegális migráció, a tömeges illegális migráció kezelésének feladatait gyakorolták.
Ez a corporate security.
Ez a corporate security, igen. Ahol, amelyben 13 nemzet vett részt. 13 nemzet.
Mind a régióból?
Alapvetően a régióból, igen, és volt, aki megfigyelőként, volt, aki résztvevőként, a 13 nemzet közül 6 végrehajtó, 7 pedig megfigyelő státuszban vett részt. De én úgy gondolom, hogy ez önmagáért beszél, ha a 13 ország, 13 nemzet úgy gondolja, hogy egy tömeges illegális migráció kezelésének dolgait hogyan kell közösen megoldani.
Ez lehet állam az államban, tehát a NATO-n belül? Mert ugye mondta, hogy a NATO-nak is felajánlották azt a két parancsnokságot, ami ugye Székesfehérvárott, illetve Szolnokon alakul, tehát hogy nem kezdünk elrugaszkodni már az Egyesült Államoktól és Nyugat-Európától, és itt létrehozni egy stabil régiós központot és hadviselést?
Nem. Tehát én nem nevezném úgy, hogy állam az államban, hiszen a NATO elveket követve és a NATO kihívásait, hát amikor a déli fenyegetettségről beszél a NATO, ő nevesíti az illegális migrációt, nevesíti a terrorizmust, nevesíti az instabil államokat, tehát ez nem állam az államban, hanem pontosan azt a célt szolgálja, amit a NATO célul tűzött ki magának. Az, hogy ezek a nemzetek elsősorban prioritásként ezt a feladatot fontosnak tartják, ez egyáltalán nem mond ellent a NATO elveknek. Egyébként hát az Amerikai Egyesült Államok elnöke is alig a megválasztását követően azt mondta az európai országoknak, hogy Európa azért jó lenne, ha sokkal inkább odafigyelne erre a régióra, ha gondoskodna róla, és ne az amerikai katonáknak, és ne az Amerikai Egyesült Államoknak kelljen Európa békéjéről és biztonságáról gondoskodni. Természetesen az Amerikai Egyesült Államok, mint a NATO legnagyobb szövetséges ereje, ő ezt megteszi, de az egyenlő teherviselés és felelősségvállalás az legyen nagyobb az európai országok részéről.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Inforádió arénájának vendége, hamarosan folytatjuk.